lezárt a határidő, a végtörlesztés összegét ténylegesen február végéig kell átutalni a bankoknak. Újabb válságkezelő csúcsot tart az Európai Unió. Pénzbüntetést kap, aki túllépi a 3%-os költségvetési hiányt. Aláírták a Gripen szerződés módosítását, 2026-ig biztosított Magyarország légterének a védelme. Kárpátalján 18 melegedő helyen várják a hajléktalanokat, Romániában már 6-an meghaltak a nagy hidegben. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Ma gyakorlatilag véget ért a végtörlesztés. Máig lehetett igazolni azt, hogy az adós valóban rendelkezik azzal a pénzzel, amellyel kedvezményesen, fix árfolyamon kiválthatja a korábbi devizahitelét. A legtöbb adós ilyen módon már tavaly kifizette a tartozását. Az utolsó pillanatra azok hagyták, akik csak most tudták eladni a házukat, vagy most jutottak pénzhez. A végtörlesztés összegét ténylegesen február végéig kell átutalni a bankoknak.
Valódi roham volt ebben a fővárosi bankban még ebédidőben is. Háromszor annyian jöttek ma, mint egy átlagos hétköznapon. Ma szinte mindenki a végtörlesztését intézte. Ma járt le a határidő, ameddig papírral kellett igazolni, hogy az adós rendelkezik azzal az összeggel, amelyből kifizeti a végtörlesztését. Azok, akik egy új forinthitellel váltják ki a korábbi devizahitelt, máig igazolhatták, hogy a banktól meg is kapták az új hitelt. Három fontos határideje van a végtörlesztésnek. Tavaly év végéig kellett jelezni, hogy az ügyfél szeretne végtörleszteni. Máig kellett igazolni, hogy a devizaadósnak megvan a fedezete a végtörlesztéshez. A pénzt pedig legkésőbb február végéig kell átutalni a banknak.
Kétségbe esetten 10.000 forintoként rakták össze.
A PSAV szerint az utolsó pillanatra csak azok hagyták az ügyintézést, akik most jutottak pénzhez. Akinek bármilyen igazolása hiányzott ma, az elesett a végtörlesztéstől.
Hogyha a számlán lévő készpénz nincs meg, vagy nincs meg egy hitelkiváltó hitel végleges és visszavonhatatlan ígérvénye, akkor ők úgy tűnik, hogy a fix árfolyam végtörlesztés mostani lehetőségéről lemaradnak.
A törvény a bankokat ugyan nem kötelezi, de lehetővé teszi nekik, hogy bármilyen fedezetet elfogadjanak a végtörlesztés igazolására, például egy takarékbetétet, vagy egy ingatlanról aláírt adásvételi szerződést is bemutathattak ma az adósok. A bankszövetség elemzője viszont a ma reggelben azt mondta, a legtöbb bank fedezetként nem fogadta el az ingatlan szerződéseket.
Körültekintően meg kell vizsgálni, hogy az ténylegesen 100%-osan biztos, hogy megvalósul. Nagyon sok olyan lehetőséget vagy esetet láttunk már, amikor valaki akár a foglalót is lerakta, és végül elállt az üzlettől.
December végéig mintegy 100 000 ember már kiváltotta a korábbi hitelét, vagyis végtörlesztett. Bár a januári adat még nem nyilvános, úgy számolnak, hogy máig mintegy 200 000 ember élt a végtörlesztés lehetőségével.
Újra válságkezelő csúcsot tart az Európai Unió. A 27-ek állam és kormányfői brüsszeli informális találkozójukon azt vitatják meg, hogyan tudnának munkahelyeket teremteni a megszorítások közepette, és várhatóan megállapodnak arról is, hogy egy évvel korábban már az idén működőképessé teszik az állandó pénzügyi mentőalapot. A csúcs középpontjában a költségvetési szigort tovább erősítő fiskális paktum áll.
Útblokkádok, összeomlott tömegközlekedés, akadozó légiforgalom, bezárt üzletek. Brüsszelben extrém körülmények várták a csúcs résztvevőit. A belga szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek a kormány megszorító csomagja ellen. A tiltakozó hullám miatt megbénult országban az állam és kormányfők további költségvetési szigorításokra készülnek. Úgy vélem, a fiskális paktum jó eszköz lesz arra, hogy stabilizálja az országokat és erősítse a bizalmat az eurozónában, mondta José Manuel Barroso. A paktum értelmében automatikusan pénzbüntetést kap, aki túllépi a 3%-os költségvetési hiányt. A strukturális, tehát adósságtörlesztés nélküli deficit nem érheti el a 0,5%-ot. A tagállamoknak emellett alkotmányukban kell rögzíteniük az államháztartás egyensúlyát garantáló aranyszabályt, és évente kétszer eurócsúcsot tartanak majd. A visegrádi országok vezetői külön is egyeztették álláspontjukat.
Az egyik legfőbb célja a négy közép-európai miniszterelnöknek az, hogy azok az országok, akik majd csak a későbbiekben szándékoznak csatlakozni az eurózónához, ezen országok vezetői is részt vehessenek az eurózónás csúcstalálkozókon.
Ha a parlament is jóvá hagyja, Magyarország várhatóan csatlakozik a megállapodáshoz. A miniszterelnök szerint ugyanis a tervezetből kikerültek a magyar érdekekkel ütköző részek.
Brüsszelben van Baracka Eszter, az MTI Hírcentrum tudósítója. Szervusz Eszter, a tanácskozás még tart. Lesz ma megállapodás?
Jó estét kívánok! Állítólag a megállapodás már csak kanyultásnyira van, de vannak még nyitott és nagyon vitás kérdések. Ilyen például az, amit az imént hallottunk, hogy a nem eurózóna országok hogyan és milyen körülmények között vehetnek majd részt az eurózóna csúcsokon. A másik nyitott kérdés, hogy hány eurózóna tagállamnak kell majd ratifikálnia a paktumot ahhoz, hogy jövő januárban hatályba is léphessen. Itt egyelőre egyetlen egy dolog biztos, hogy nem valamennyinek, mert így kikerülhető, hogy az írek egy népszavazáson elutasítsák. És egyelőre még nem tudni annak a javaslatnak a sorsáról sem, hogy a jövőben esetleg csak olyan tagállamok kaphassanak pénzügyi segítséget, amelyek csatlakoztak a paktumhoz.
A német kancellár néhány napja azt javasolta, hogy Görögországban nevezzenek ki csődgondnokot. Ennek milyen visszhangja van a csúcson?
Megosztja a tagállamokat ez a kijelentés. Hát Athénban természetesen nagyon felháborodottan reagáltak rá. Náci megszálláshoz, Görögország náci megszállásához hasonlították ezt az esetet. És egyelőre az eurócsoport elnöke is azt mondta, hogy ebben az esetben ez nem alkalmazható, de nem kizárt, hogy a jövőben egy ilyen konstrukciót egyszer majd jóvá hagynak. Azt viszont nagyon sok tagállam vezetője elismerte, hogy aggasztó a görög helyzet, és egyre nő a rossz kedv amiatt, hogy Athén nem halad a reformokkal, és bár a görög kérdés nincs napirenden, egészen biztos, hogy beszélnek róla.
Eszter, köszönjük szépen! A Gripen szerződés módosításáról írt alá megállapodást svéd partnerével Hende Csaba Stockholmban. A módosítás szerint az eddigi repülési idő majdnem a kétszeresére nő. Ezzel a lépéssel 2026-ig biztosítottá vált Magyarország légterének a védelme.
Maradnak a Gripenek. Gyakorlatilag ennek szentesítésére érkezett Stockholmba Hende Csaba honvédelmi miniszter. A kormány 2001-ben kötött szerződést a 14 Gripen beszerzésére. Ennek értelmében 2016-ig leasingeljük, lényegében béreljük a vadászgépeket. Ezt hosszabbították meg most további 10 évvel. A ma aláírt megállapodás értelmében a bérleti díj változatlan, vagyis ugyanannyi pénzért gyakorlatilag kétszer annyi ideig használhatjuk a gépeket. A flotta teljes költsége 45%-kal lesz így több, viszont a Gripenek csak nem kétszer annyi időt tölthetnek majd a levegőbe.
Érvényesítettük azt a szempontot, hogy a felénél kevesebb bér, még egyszer annyi időre meg tudjuk szerezni azt a képességet, amely semmi mással nem pótolható, és múlhatatlanul szükséges hazánk légterének védelme és oltalmazása szempontjából.
A szerződés részletei titkosak, de a megállapodás a kiképzést is tartalmazza, és a kiszolgáló berendezéseket is a svédek üzemeltetik, ami mind csökkenti a költségeket. A honvédelmi tárca szerint a szerződés újra tárgyalása és meghosszabbítása 50-60 milliárd forintos megtakarítást eredményezhet. Magyarország ezek szerint rövid távon pénzt spórol, hiszen kisebbek lesznek a törlesztő részletek, amelyeket a költségvetésnek ki kell fizetnie. Hosszabb távon viszont időt nyer, hiszen a Gripenek 2026-ig biztosan Magyarországon maradnak. Konsicki Zoltán, MTI Hírcentrum, Stockholm.
2 év börtönbüntetésre ítélte első fokon a román legfelsőbb bíróság Adrian Nastase volt miniszterelnököt a politikus 2004-es választási kampányának finanszírozásáról szóló korrupciós perben. Nastase 2004-ben a Szociáldemokrata párt elnöke volt, és az ugyanabban az évben tartott államfő választáson elnökjelöltként szállt versenybe a posztért. Az ügyészek szerint a politikus rávette a Bákó megyei építkezési felügyeletet, hogy szervezzen szakmai tanácskozást építkezési cégek számára. Tőlük a szervezők részvételi díjat gyűjtöttek, amelyet lényegében Nastase kampányának finanszírozására fordítottak. Jogerősen pert nyert Tőkés László azzal a nagyváradi román lappal szemben, amely őt a kommunista titkosrendőrség a hírhedt Securitate alkalmazottjának nevezte. Kincses előd ügyvéd szerint a rágalmazó kijelentést arra alapozták, hogy a Securitate 1986-ban állítólag közben járt Pap László református püspöknél, hogy a Dési parókiáról politikai okokból eltávolított Tőkés Lászlónak állást adjon Temesváron. Kincses előd elmondta, az értesülés forrásaként megnevezett szekus tiszta bíróságon tett tanúvallomásában tagadta, hogy ő erről nyilatkozott volna az újságíróknak, és azt is cáfolta, hogy Tőkés a Securitate kötelékébe tartozott volna. Az ítélet szerint az LP képviselők kártérítésre jogosult, ennek összegét még nem hozták nyilvánosságra.
Arról van szó, hogy a Securitate felkérte pap püspököt, hogy az egyedüli munkanélküli romániai papot, akiről már akkor a nyugati sajtó cikkezni kezdett, valamilyen állásba dugja be, azért, hogy a nemzetközi cirkusz üljön el. Tehát erről volt szó, és semmi esetre se arról, hogy tőkés szekus alkalmazott lett volna.
Minden nyolcadik osztrákot szegénység fenyeget. Az egyik jótékonysági szervezet becslése alapján 500 000 már most is szegénységben élnek. Azok száma, akik tartósan a szegénység peremén egyensúlyoznak, meghaladja az 1 milliót. Ők állami és civil segítséggel próbálnak megkapaszkodni.
Ausztriában a minimálbér havi bruttó 1000 euró. Aki ennél kevesebbet keres, azt már a lecsúszás veszélye fenyegeti. Ausztria 8 milliós lakosságából körülbelül 1 milliót érint a szegénység kockázata. Ők azok, akik például nem tudják az üres hűtőszekrényüket feltölteni, akik gyermekeiknek nem mindig tudnak meleg ételt adni, akiknek a lakásában hideg van, mondja az igazgató. A 800 eurós vagy annál kevesebb keresettel rendelkezők szegényeknek számítanak. Ők 500 000 vannak. A rászorulóknak elsősorban pénzre, fogyasztási cikkekre, tüzelőanyagra és ruházatra van szüksége. A tartománynak és a szövetségi államnak is többféle eszköze van a segítség nyújtása. Vannak hozzájárulásaink, támogatásaink, pénzügyi alapjaink. Ha valakinek például lakásfenntartási nehézségei támadnak, kaphat lakhatási hozzájárulást, hangsúlyozza a tanácsos. A segélyszervezetek ingyenes különórákat, képzéseket biztosítanak és adományokat gyűjtenek. A Volkshilfe nevű szervezet 300 eurós azonnali segélyt is ad. Az elmúlt 6 évben közel 14 ezer eurót kapott több mint 60 a szegénységi küszöb alatt élő család Burgellen tartományban.
A híradó értesülései szerint terhelő vallomást tettek egymásra a nyomozás során a MAL ZRT alkalmazottai, akik ellen 10 napja emelt vádat a Veszprém megyei főügyészség a Vörösiszap katasztrófa ügyében. 15 embert állítanak bíróság elé, köztük a cég vezetőit.
A 90 oldalas vádirat mellett 1000 oldalnyi szakvéleményt, köztük geotechnikai, statikai, technológiai és áramlástani szakértő jelentést, valamint bűnjeleket adott át a Veszprém megyei főügyészség a törvényszéknek a Vörösiszap katasztrófa ügyében. Mára kiderült, terhelő vallomások is vannak a bizonyítékok között. A Nemzeti Nyomozó Iroda még az eljárás korábbi szakaszában tanúként kihallgatta a MAL ZRT több alkalmazottját, akik később gyanúsítottak, majd vádlottak lettek. Közülük többen terhelő vallomást tettek egymásra. Az ügyben a legsúlyosabb vád, hogy a MAL ZRT illetékesei a gátszakadás előtt figyelmen kívül hagyták a műszerek vészjelzését, a katasztrófa bekövetkezte után pedig nem értesítették az embereket, és nem segítettek a mentésben sem.
Vádirat rövid megállapítást tesz arra nézve, hogy a szivattyúk vészjelzést adtak, és ezt követően 1,25 óra telt el, amikor is bekövetkezett a tragédia. Ez alatt az 1,25 óra alatt a vádirat szerint nem történt sem riasztás, sem az állami szervek értesítése.
Kerestük a vádlottak ügyvédjeit, de azt mondták, amíg nem kapják kézhez a vádiratot, nem tudnak mit mondani. A MAL ZRT múlt péntekre ígérte, hogy nyilatkozik az ügyben. A cég jogi képviselője ma további türelmet kért.
Itt szakadt át az Ajkai Tímföldgyár Vörösiszap tározójának gátja 2010. október 4-én. Az innen kizúduló víz 7 perc alatt ért el a körülbelül 1 kilométerre lévő Kolontár településig. A falut ma már egy mesterséges, azóta épített mesterséges gát védi. Hogyha ez már akkor állt volna, akkor nem történt volna meg a katasztrófa, és nem halt volna meg 8 ember. A híradót Víg András tudósította Kolontárról.
Viszkis dobozba tett milliók, levajazott repülőnap, 300 ezres ajándék óra. Megkezdődött a korrupcióval vádolt magasrangú katonatisztek büntetőpere a kaposvári törvényszéken. A vád szerint 20%-ot tettek el a minisztérium beszállítói megrendeléseiből.
Összesen 17-en ültek a vádlottak padján a kaposvári bíróságon. Köztük magasrangú katonatisztek, dandártábornokok és ezredesek is, valamint az egykori honvédelmi államtitkár. A vád szerint 2002 és 2009 között több mint 100 millió forint kenőpénzt tettek zsebre a Honvédelmi Minisztérium beszerzései kapcsán. Egységes tarifával dolgoztak. A megrendelés értékének 1/5-ét kérték a beszállítótól a szerződéskötéshez.
Azoktól a vállalkozóktól, akik a H-nak a beszállítói voltak, a megrendelések után azt kérték, hogy a megrendelések összegének egy részét fizessék vissza, gyakorlatilag visszaosztást kértek.
A vád szerint összesen 12 milliót osztottak szét. A vádlottak közül csak Fapál László volt, honvédelmi államtitkár engedte, hogy mutassuk az arcát. Őt azzal vádolják, hogy egy viszkis dobozban vitte ki a minisztériumból a neki adott kenőpénzt.
Másodrendű vádlott, 16. vádlott jelenlétében a pénzt kivette a borítékból, annak egyharmadát, 4 millió forintot egy fém piros színű italos dobozra rakta, majd az italos dobozt egy papír italtartóba helyezte.
A vád szerint a főtisztek egyebek mellett 5 milliós kenőpénzt szedtek be a kecskeméti repülőnapot megrendező vállalkozóktól, egy pesti ajándéküzlet tulajdonosával pedig 500 000 fizettettek, hogy megkaphasson egy 10 milliós megrendelést. Egy tanúvallomás szerint a katonák egymást is ajándékozták. Egyiküket például egy 300 000-es karórával engesztelték ki, amiért kiküldték, amikor éppen egy ilyen üzletről beszélgettek. A vádlottak tagadják a vádban szereplő állításokat. A tárgyalás holnap az ő meghallgatásukkal folytatódik.
Ma ért véget a Vajdaságban az a tájékoztató körút, melynek során az iskolaigazgatókat, illetve osztályfőnököket tájékoztatták a Magyar Nemzeti Tanács által létrehozott oktatási támogatásról. Az MNT tavaly a Kárpát-medencében egyedülálló ösztöndíjprogramot indított útjára. Minden olyan elsőéves magyar egyetemi hallgató, aki állami költségen tanul, havi 150 eurós ösztöndíjat kap. A cél az volt, hogy csökkentsék a délvidéki magyarság alulképzettségét. Eddig ugyanis lélekszámukhoz viszonyítva fele annyi magyar fiatal tanult a felsőoktatásban, mint szerb. Idén már nem csak az állami költségen tanulók, hanem a költségtérítéses oktatásban részesülők is pályázhatnak a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára. Lemondott a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének teljes vezetősége. A honlapjukon megjelent közlemény szerint azért, mert január 1-e óta nem kapnak támogatást a Bethlen Gábor alaptól, és nem értenek egyet azzal, ahogyan két magyarországi alapítvány intézné a Moldvai Csángó Magyarok oktatásának ügyét. A vezetőség részéről senki nem akart nyilatkozni. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az úgynevezett MOL-INA ügyben a központi nyomozó főügyészség. A horvát államügyészség tavaly júniusban kezdeményezte a MOL elnök vezérigazgatójának gyanúsítottként történő kihallgatását a legfőbb ügyészségnél. A nyomozás során beszerzett bizonyítékok egyértelműen cáfolták annak a két horvát állampolgárnak a tanúvallomását, akiknek a vallomására alapozva kérte a horvát ügyészség a MOL vezérigazgatója gyanúsítotti kihallgatását. Emiatt a központi nyomozó főügyészség a nyomozást megszüntette. Bruttó 5 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 8 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A mostani csökkentéssel a gázolaj átlagára 436 forintra mérséklődik, a benziné pedig 421-423 forint lesz. A MOL egy hete bruttó 5 forinttal mérsékelte a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát, a benziné akkor nem változott. Megszűnt a nagyváradi Szent László plébánia templom díszkivilágítása. A plébános diszkriminációt sejt, az önkormányzat viszont tagadja, hogy szándékosan kapcsoltatták volna ki a templom fényeit.
Sötétben áll Nagyvárad harmadik székesegyháza. Pár éve azért világította ki a város, hogy a turisták éjszaka is gyönyörködjenek benne. Most viszont a Szent László templom egy ideje sötétben áll a főtér kivilágított épületei között.
A kommunistáknak nappal nem tetszett, hiszen 1964-ben át akarták vinni a térről, mert zavarta a lelkiismeretüket. A mostani vezetőknek éjszaka nem tetszik. Éjszaka van útjobban, ezért nem világítják meg.
A világítás tervező és kivitelező vállalat országos első lett ezzel a munkájával. Az önkormányzat képviselője azt mondja, ők a sajtóból értesültek arról, hogy nincs világítás a templom körül.
Az önkormányzat nem kapcsoltatta ki ezt a díszvilágítást, valószínűleg, hogy a világítás azért nem működik, mert hogy a templomban valami elektronikus hiba zárlat lehetséges, ezt a templom kell közölje az ő villamos áram szolgáltatójával, aki ki fog menni a helyszínre és megnézi, hogy mi lehet a gond forrása.
A provinciális barokk templomot a törökök pusztításai után 1727-ben kezdte építetni a római katolikus püspökség, és azóta a belváros egyik legkedveltebb magyar vonatkozású műemléke.
Egyre nagyobb a lakosság ellenérzése a védőoltásokkal szemben Romániában. A szakemberek szerint az interneten, illetve a sajtóból szerzett hiányos és gyakran téves ismeretek káros hatása a jelenség.
Nem nagyon hiszek benne.
Nem szoktuk beadatni.
Nem.
Én bíztok a védőoltásokat.
Romániában 4 emberből 3 nem bízik semmilyen védőoltásban.
Elég mindent lehet hallani róla, hogy aki beadassa, az is utána gondolkozik, hogy bár ne adatta volna be.
Kudarcba fulladt Romániában a diáklányok számára ingyenesen nyújtott humán papilloma vírus elleni védőoltási kampány is, pedig az orvosok szerint az oltóanyag mintegy 80%-os védelmet nyújt a nőknél igen gyakori méhnyakrák kialakulása ellen.
Sajnálatos módon az egész védőoltási kampány rosszul volt előkészítve a minisztérium részéről, és ebből kifolyólag minimális százalékban, 10-14%-ban végezték el. Úgy Hargita megyében, mint országszerte az oltást.
Bár a lakosság többsége a kötelező védőoltásokkal szemben is bizalmatlan, beadásuk az egészségügyi minisztérium felelőssége, ezért a beiskolázott gyerekek azokat mind megkapják.
Ezek a kötelező védőoltásokkal sikerült megfékezni számos ilyen történelminek számított fertőző betegséget, amelyek ugye tömegjárványokat okoztak és sok ember életet kioltottak.
Az influenza elleni oltási kedv is folyamatosan csökken, a veszélyeztetett csoportoknak ingyenesen biztosított vakcinát is egyre kevesebben veszik igénybe. A helyzetet az idei védőoltási kampány leállítása is súlyosbítja. Kiderült ugyanis, hogy a forgalomba hozott vakcinák az éppen aktuális vírustörzsekkel szemben hatástalanok.
Mi minden orvosi beavatkozásnak minimális rizikói vannak, mellékhatásai vannak, de illetett veszélyeztető komplikáció irodalmi ritkaság.
A főorvos szerint nem kell különféle blogokon tanácsok után kutakodni, hisz a szakma véleménye egyöntetű. A védőoltás az egyetlen fegyver a vírusokkal folytatott küzdelemben.
Kárpátalján a hidegre fordult időjárás miatt 18 melegedő helyet létesítettek a rászorulóknak. Itt forró teán kívül orvosi ellátást, a hajléktalanoknak pedig éjszakai szállást biztosítanak. A kárpátaljai megyeszékhelyen Ungváron 4 helyen várják a hideg elől menedéket kereső hajléktalanokat. A város központjában 2 speciálisan berendezett sátrat állított fel az ungvári önkormányzat. Ezekben napközben közel 40 rászorulót látnak el, közülük mintegy 10 ott is éjszakáznak. A kárpátaljai járási központokban kialakított melegedő helyek címét a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó hatóság a nyomtatott sajtóban és az interneten is közzétette. Az előrejelzések szerint a közeli napokban mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Ukrajnában eddig 18-an fagytak meg, legkevesebb 500 embert kezelnek kórházban fagysérülésekkel. 6 haltak meg Romániában a nagy hidegben. A hatóságok péntekig érvényes fagyriadót adtak ki 35 megyében. Bukarestben az épületekről lógó hatalmas jégcsapok is balesetveszélyesek. Csíkszeredában ma volt az idei év leghidegebb napja.
A csiki embert nem zavarja a nagy hideg.
A csiki ember nem fázik igomborka bárba. Itt 40 fok fölött, ott van nálunk hideg. Ben Bukarest környékén ott pedig len, ott érzik, mert ott nincsenek szokva az ilyen 40 fokossal. Itt mi nem fázunk egyáltalán.
Ma reggel mínusz 23 Celsius fokot mértek Csíkszeredában.
Ez a ma reggeli mínusz 23 fok, ez még nem számít túl hidegnek Csíkszeredában. Amit mértünk, mi legalacsonyabb hőmérséklet az mínusz 38,5 fok volt 1985-ben, januárban.
Az ingázókat szállító autóbuszjáratok szerencsére időben indultak.
Na, általában busszal szoktam navétázni, és így oldjuk meg a navétázást. Hát bizony reggeletnyi a jó hideg volt.
Az előrejelzések szerint még napokig marad a hideg fagyos idő. A narancssárga fagyriasztás mínusz 27 és mínusz 17 Celsius fok közötti hőmérsékletekre vonatkozik. A csíkszeredai lakásokban folyamatosan működik a távfűtés. Ma reggel beszéltem a szolgáltatóval. Arról biztosított, hogy nem lesz fennakadás a földgáz szolgáltatásban. Az utóbbi 4 évben még a mínusz 30 fokos hidegekben sem volt gondunk, mondja a távfűtést is szolgáltató közüzemek igazgatója. Romániában a múlt hét óta tartó szokatlanul hideg időjárás miatt 10%-kal nőtt a gázfogyasztás. A hatóságok szerint egyelőre nincs fennakadás a gázellátásban, de ebben az időszakban több gázt kell importálni a Romániának.
Magyarországon is készülnek a tél eddigi leghidegebb napjaira. A szegedi tanyavilágban például járőrszolgálat segíti a tanyákon élőket szükség esetén tűzifával, alapvető élelmiszerrel is. A fővárosi nappali és éjjeli melegedőkben is érezhető a hideg hatása. A Menhely Alapítvány információi szerint a szállók kihasználtsága már most 90% feletti. A civil szervezet 24 órában várja a 061-338-41-86-os számon azoknak a hívását, akik bajba jutott hajléktalant látnak az utcán, de hívhatják a 112-es számot is. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleményében azt írta, mindannyiunk közös felelőssége, hogy odafigyeljünk a közelünkben élőkre. Ez volt a híradó, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. A közbeszédben Apáti Tóth Kata várja önöket fél héttől. Én köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Tönkreteszi a napjait a nátha, az ordugulás? Fél a szövődményektől? A Nasopax Orspray helyreállítja az orrlégzést, hidratálja a nyálkahártyát, feloldja a berreket, váladékot, így segít a fül- és arcüreggyulladás megelőzésében. Nasopax, négyes hatású orrspray. Többet tud, mint gondolná.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Fürödjön, gyógyuljon kedvezményesen a magyar fürdőkben. Válassza a szép kártya rekreációs alszámláját, amelyről fizethet wellness és az OEB kezelések önrészét is.
Ezen a télen valami igazán egzotikusra és titokzatosra vágyik. Fedezze fel Indiát, Sri Lankát és a Maldív-szigeteket a Jetwing Travel-lel. www.jetwing.hu.
Sárvárfürdő, ahol télen is kék az ég. Látogasson el a családdal, szeretettel várjuk!